A szelistjei asszonyok. Mikszáth Kálmán elbeszélése folytatásokban. Ötödik rész. Elmondja Sinkovics Imre.
A gyehennárium. A várpalotai kastély egy dombon állt hatalmas bejáróval, imponáló boltíveivel és kevély tornyaival. Az épület Mátyás idejében különös vegyüléke volt a gótikus és román stílnek, de ezzel már régen elbánt az idő. A kőművesek aztán, akik más gazdák alatt újra fölépítették, más arculatot adtak neki, az akkori divat szerint barokkot. A régi kastély tehát eltűnt örökre, bár azt mondják, hogy a falak alul egészen ugyanazok. De mit ér az? Ha a leányzó meghalt és más leányzó veszi fel az alsó szoknyáit, azért az előbbi leányzó még nincs többé. Mátyás mulatópalotája eltűnt, a gyűrűt tartó holló, mely a homlokzaton pompázott, elevenen röbdös fölötte. Sok egyéb is megváltozott. A fölséges bakony is odább van már, a favágók tábora megfutamította. Mátyásra már csak olyasmi emlékeztet itt, ha valami csat vagy sarkantyú darab kifordul a földből, mikor a kertet kapálják, vagy ha egy régi pityke csillan meg, hát ha a szép Gergely Anna pruszlikjára való. Az elhagyatott kert valamelyik szögletében kitolja a fejét egy-egy mogyoró vesző. No, ez megint valami. Hát ha ennek a vesszőnek az 500. apja termette azokat a suhogókat, amikkel Mátyás megfenyegette a szakácsát, palotai pálca, nincsen száma, amiért az máj nélkül tálalta föl a csukát, mert hát korrupció akkor is volt, és meg is maradt. Azzal nem bír sem az idő, sem a kőmívesek, sem a favágók. Elég szomorú dolog egyéb iránt, hogy azokról a nagy oligarchákról, akik Mátyás előtt és Mátyás alatt annyit loptak, hogy nem csak a népnek nem maradt semmije, de a szegény Dobzse László királynak se, egy falatkai írás se szól, az mind titok, a diszkréció lapulevele alá húzódva avult el. Csak éppen a szegény Pogra Andrásról őrzötte meg a krónika, hogy egy csukának a mája elsikasztódott a keze között. Szerencse azonban, hogy Pogra András uram még azon a napon, amikor a szelistjei asszonyokat várták, semmit se tudott a századokra kiható szégyenéről, mert az elkedvetlenítette volna. Hiszen azért jó, hogy a jövőbe nem lát be a halandó, s olyan kedvteléssel és ambícióval főzte meg az ebédet, mintha három királynét várnának palotán. Volt ott a rotyogó tepsikben és fazekakban minden, ami jó van a világon, még talán tengeri erkentyű is. Hogy pedig az étel meg ne romoljék, őrt állítottak a toronyba, aki híradással legyen, ha a szelistjei asszony a szekere föltűnik a látóhatáron. Bizony már öreg dél lett, mikor végre tülkölt a toronyőr. Nagy nyüzsgés mozgás, szaladgálás támadt, ki tudja a maga szerepét. Az egyiknek még öltözni kell, a másiknak el kell foglalnia a helyét a díszteremben, a király ruhájába öltözött bolond mújkó őfelsége körül, a harmadik a kaput fogja kinyitni, de az előbb megpróbálandó, hogyan kell. Az apródok álljanak a lépcsőhöz. A napernyő tartók az első udvarnál lesznek, ahol a kocsi megáll. A legyező tartók a bal bejáratnál. Az erdélyi szekér végre a várkastély külső magas kőkerítéséhez ért. A lovak szerszámai, a sok karika, csörgő és sallang zörgése, suhogása miatt nem lehetett a szívek hangos dobogását hallani, de kétségkívül elfogja őket a szorongás érzete. Félelem a nagy bizonytalantól. A kapuban két lándzsás őr állt. Hát, ha be se eresztenek, vetette föl Vuca. Azt már nem tehetik, hetvenkedett Rosta uram. Egyrészt, mert maga a király üzent utánunk, másrészt, mert én a szebeni gróf képiben vagyok itt. És íme csak ugyan. Amint a kocsi odaért, a két őr leeresztette a lándzsáját. Rosta uram kevélyen nézett környezetére. Ugyanabban a percben, mintha valamely láthatatlan kéz intézne mindent, a kapu megcsikordult sarkaiban, s két szárnya kitárult hivogatón. A lovacskák közömbösen átmentek a dobogón, mit tudják ők, hogy kihez mennek. Mire ismét gyorsan bezáródott a kapu, s ott voltak az udvaron, vagy mit is beszélek, paradicsom kert közepén. Mert a várkastély előrésze tele volt mindenféle csodálatos, szem nem láttam növényekkel, virágokkal, cserjékkel, fákkal, amiken különféle madarak énekeltek, hogy majd beszakadt a kis tüdejük. Az asszonyok azt se tudták, hová veszítsék a szemüket. Persze, a katonák. Mégis a legérdekesebbek a katonák. Csak a félénk Sram Mária kereste a karókat, a rettenetes karókat, mert a királyházánál karókra szokták szúrni a fejeket. Így van a mesékben. De mit csodálkozunk az asszonyokon, mikor a lovak is megtorpantak a szokatlan látványtól. Az ostorhegyes fölágaskodott és nyerített. Egy csatlós odaugrott, megfogta a kantárját. Mire egy nagyorrú, igen fiatal fickó, valami udvari tisztféle, aki kis ezüst buzogány tartott a kezében, a szekérhez lépett, s tisztességtudóan megemelinté a fövegét rostó uram előtt. Isten hozta kegyelmedet palotán, és benneteket is, szeristjei asszonyok. Szálljatok immár le, ha úgy tetszik. És ezzel elhajítván a kis buzogányt, mit egy ajtónáló kapott föl, oda nyújták kezét a kis vucának, aki a kocsis mellett ült háttal, fölemelte a derekánál, egyet fordított rajta a levegőben, hopp, leperdítette a földre. Ugyanezt cselekedte Gergely Annával és Sram Máriával másik két lakály, vagy mi. A szegény édes teremtések egy szót se szóltak, csak pihegtek a kezeik közt, mint a madárkák a macskák szájában. Ámultak, bámultak, pirultak, azt se tudva, hová nézzenek, mit csináljanak. Menjünk, mondta a nagyorrú, a király már vár benneteket. Három parazol tartó lakály lépett most ki a sorból, és az asszonyok baljára állva mindenik fölemelte a napernyő zöld bordázatát, hogy a napsugarak szeridebben érjék a híres szelistjei asszonyok orcáit. Elől a nagyorrú legényke ment, újra megkerítve kis buzogányát, melyet magasra feltartott. Utána jött Gergely Anna, délcegen, mint egy igazi királyné. Nem nézett se jobbra, se balra, mintha már otthon is látott volna ilyet. Majd Sram Mária közeledett, bizonytalan, roskatag léptekkel, lehorgasztott fejjel. Nincs valami bajod? Kérdezte az ernyőtartója.
Jaj, úgy félek, hogy elájulok.
Utána a kis vuca jött kényesen, riszálósan, mint otthon a kecskék után. Egyszer-kétszer vissza is nézett korják felé, nevetgélt rá, hunyorgatott a szemeivel, miközben gyerekesen lógázta jobb kezében a virágbokrétáját. A menet végén az öreg rostóban dukolt, nem minden elkeseredés nélkül, hogy neki semmi tisztesség nem jut, pedig az egész kollekció az ő érdeme. Bizony neki is juthatott volna egy negyedik napernyő, azzal már nem menne tönkre a király. Szép nyalkalegények voltak a napernyővivők, s ugyancsak hamisak is lehettek, mert a szemüket oda szegezték az asszonyokra, hogy amennyit az ernyő tompított a napsugarak falánk csipkedésén, éppen annyit mart a harmatos arcokon az ő sejma szemük. Most a kastély ívei alá értek. Az oszlopok alatt a három napernyős inas meghajtotta magát, és eltűnt. Az egyik elsurrant a nagyorrú mellett, s halkan kérdé, mit szól hozzájuk, fölséged? Csít! Közd meg a nyelvedet! Elragadók, ha az egész szelistje ilyen, várat építetek oda a jövő télen. A napernyővivőket nyúlánk apródok helyettesítették aranyjal áttört fehér sejemköntösben. Egy-egy pávatolból összerakott legyező volt mindeniknek a kezében. 100 pávaszem és 2 aprót szem nézte most a bájos arcokat. Így mentek, mendegéltek a folyosón, a visszhangos, zegzugos boltívek alatt a második udvar.